utána meg az apostoli kor, hogy végig járják a mesternek a vizsgát. Ne legyen több a tanítványi mesterének, mondja a mester. Nem lehet több a tanítványi mesterének, mondja. Miért? Azért, mert ez egy egy pontos kifejezés ennek, hogy realizálunk volt, azt hiszem értük el, hogy végbe ment az ige, hogy megtörtént az ige. Tehát nem maradt egyszerűen szó, hanem a szóból átment egy teljesen más dimenzióba. Átment egy teljesen más dimenzióba. Az életnek a dimenziójában. Tulajdonképpen ez történt Krisztus életében. Hogyan történt ez? Nagyon fontos. Hogy volt korábban a prófétai kor. Én erről úgy szoktam beszélni, hogy ennek a kornak, ez egy ilyen foglalkozási általam részemről, volt egy sajátos dramaturgiája. Ez a prófétai dramaturgia. Mit értek én prófétai dramaturgia? Az, hogy a proféta az egy köztes pozíciót foglalt el Isten és a nép között. Miért? Azért, mert közvetítette Istennek a szavait a néphez. De most nézzétek meg, milyen érdekes az, hogy a proféta mindig lehetetlen helyzetben van. Miért? Mert ráhárult teljes egészében Istennek a haragja, és ráhárult teljes egészében a népnek a haragja. Most ennek ezt az utat, ha végigjárom, ennek a csúcsa éle a Krisztus, aki befejezi mindegy ezt a profétai láncolatot. Azáltal fejezi be a profétai láncolatot, hogy te a kereszten meghal. Hogyan megy végbe ez a... tehát mit csinál a proféta? Mit csinál a proféta? Mit mondja azt, mondja, hogy proféta, akkor én nagyon kegyetlenül úgy gondolom, hogy mit kell, hogyan kell élnie tehát az ízben embernek. Mit tesz a proféta? A proféta őrködik a szava értelme felett. Hogyan? Megvan az a törvény, de nem tudunk tájékozódni benne. Tehát látjuk, a nép nem tud tájékozódni benne. És a proféta azt mondja, hogy ez így van, ez meg így van. Másfél meg hogyan csinálja ezt? Ezek a szép pillanatok, amelyek igazán tettenek nekem. Nem csak, hogy közvetíti szóban Istennek a szavát, hanem meg is jeleníti Istennek a szavát. Egyszer külön érdemes volna feldolgozni ezt a, most nevezitek a szónak a rossz értelmében, ezt a profétai színházat. Hogy mindegy eljátszák a nép előtt az Istennek a szavát. Hogyan? Egyik őket lekötik három napig. Három napig. Ugye? Lekötik három napig, hogy lássa a nép. Na most azért gondold meg, mikor egy ember három napig le van kötözve. Azért gondold meg, hogy az azért nem játék. De azért, hogy lássa a nép, hogy ilyen helyzetben van. Hogy ilyen megkötözött helyzetben van. Miért? Mert a szavak már nem jutnak el. Nem jutnak el. Hát a próféta igét mondja, és mégsem jut el a szó. Vasárnapról vasárnapra az ige hangzik. Nem jut el a szó. Nem jut el. Egyszer nem jut el. Mert ott van. Ott van, mint egy mondanám az oltára tenni. Ott van. Látszik, hogy ilyen vagyok. Hogy gondold meg azt a prófétát, akinek parázban nőtt, prostituált nőt kellett elvenni a feleségül. És a népnek, tudom, meg se érintette kézzel. De olyan szigorúak voltak a törvények. El kellett venni a feleségül, hogy a nép ismerje fel a saját hűtlenségét. Ugye, gúmer. Ezek óriási dolgok. Egy hív ember mindig ebben a köztes helyzetben van, Isten és az emberek között. Ez nem egy kiváltságos hely. Kérdeztük volna meg valami prófétát, hogy tetszik-e neki. Azt, igen, mondom, válasz magadnak, válasz. Elég, válasz magad. Igen, át, tehát ez. Most ez a hív, tehát a megértés pillanata, micsoda a másik ember számára. Az, amikor a hívőnek vállalik a köztes helyzetet. Ez nem egy kitüntetett helyzet. Messze nem. Tehát ilyenkor azt mondom, hogy ilyenek semmi köze semmiféle valláshoz, hogy én többet tudok, mint a másik. Nem. A kedvenc szóhatásommal azt szoktam mondani, hogy a hívő ember az ablak. Nem a saját képét mutatja, hanem az eget mutatja. Ha csak nem, idézem, vakablak. Ugye? A vakablak az mindig csak a saját képét mutatja. Most, ezt egyel tovább lépünk. Mit jelent ez? Tehát a megértés. Jelen van az emberek között Krisztus. Jelen van. Egy folyamatos jelenlét az emberek színe előtt. Persze megvannak ennek, megvannak ennek a szisztoléi, és megvannak a diátolói, tehát megvannak a csendnek a pillanatai, és megvannak a kitárolkodásnak a pillanatai, megvannak a nagy félrevonulásnak a pillanatai, Krisztusnál látjuk, és megvannak a folyamatosan emberek között végbenelő léthelyzetei is. Visszatérek akkor tehát, azt mondtam, hogy a boldog mondások, érteni véljük. Nem tudom. Nézzük meg egyszer, közelről. Az az érzésem esetén, hogy semmit nem tudunk erről, mert itt ott, aztán végképp minden fordítva van. Hát az a boldog, hogyha nem, az sehogy sem megy nekem az a boldogság. Márpedig az a boldogság feltétele. Az. Hogyan írnád le te a boldogságot? Hát ott el van mondva. Sírnod kell, tetednek kell, úgy összefüggsz. Az egész pontosan el van mondva. Most meggyőződésem az, hogy akik hallották akkor Jézus, ebből egy vakhangot nem értettek. Nem csak a közmét nem értett ebből egy vakhangot. A tanítványok sem. Hányszor beigazolódottam, ugye? Hogy a tanítványok sem értették. Viszont mi az, ami mégis történt? Lehet, hogy nem értették a szavakat, viszont meggyőződésem az, hogy értették Krisztust magát. Tehát értették a személyt. Értették azt, hogy igen, én nem tudom, hogy ez most mit mond, de az a figura az érdekes. Igen, az fontos lett elő. De nem értettek. Tehát hányszor valakok a tanítványok, hát értették, nézzük meg kétben a posztról. Ugye, de nem ez a fontos, hogy nem értették, hanem az a fontos, hogy mindig belekapasztunk abba, aki által érteni lehetett. Mint hogy belekapaszkodtak, megmutatkozott nekik a feltámadott Krisztus. Most, a megértés, tehát a Szentírásokban, a Szentírásokban való viszonyunknak, mindennapi viszonyunknak, számomra az a kiinduló pontja, nem az a kiinduló pontja, hogy mit olvasok, hanem az, hogy ki mondja azt. Akkor minthogyha átlépnék egy nagyon, mert mintha lépnék egy lépcsőt, de nem felfele, hanem lefele. Mert ő mindig a lelkebbi helyen van Krisztus. Hogy ki mondja ezt nekem. Mert ez a fékjét növeli meg a dolgoknak. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy én most elolvassuk, elemünk, hanem meg, hát ki mondja ezt nekem. Ki? Ő. Ez alapvető bosszanat a megértés. Hogy ő mondja. Ez mi kellene? Most te mondod nekem, akkor ha te mondod nekem, akkor a létemről van. És ezek nem kicsiségek, mert ugye elbukva a hétköznapokban, ez a mi életünk. Rakvák hétköznapokban, ez a mi életünk. De hát ez nem ennyi. Tehát annyi, hogy meg kell értened abban a léthelyzetetben. Ezt a megértést demonstrálnod kell annak, aki körülötted élnek. Lehet, hogy az értetlen szüleidnek. Családtagjaidnak. Lehet. A legsúlyosabb helyzetet. Ezekről nagyon nehéz tudok beszélni, mert nem így adatott meg, hanem egy másfajta ajándék részt. de az a környezet, amiben dolgozom. Nincs probléma. Kettő bánata jó. Semmi szubjektív mozzanat nincsen abban, abszolút nincsen szubjektív mozzanat, hogyha te a te életedben a hitvallásod és a között, ahogyan vagy, nincsen semmi szakadék. Ebben nincsen semmi szubjektív mozzanat. Tehát létezik egy hitvallásod, hogy így gondolod el a világot, ugye? Ennek a hitvallásnak a alapjai nagyjából megvannak fogalmak a könyvben. Megvannak az alapjai. Vagy a mi hitünknek megvannak az alapjai. Amiről mi így gondolkozunk. Viszont, ha ezek az alapok, és az én mindennapi életem, a világban való tájékozódás, az előbb felmerült az, hogy kíváncsiak vagy nem kíváncsiak. Persze. Nem csak szavakról van itt szó. Hát nyilván arról van szó, hogy a világban való tájékozódás, hogy a hívő embernek ez egy iszonyatos ajándék, hogy ez ide tudja tenni, amaz meg oda tudja tenni. Hát ez egy óriási dolog. Tudjuk, nem magától. Ezt nagyon fontos tudni, hogy nem magától teszi ezt, hanem az Isten szent helyében. De hát, hogyha ez a kettő fedi egymást, érted? Tehát az, amit vallom a hitemről, vagy ahogyan megvallom a hitemet, és az, ahogyan élek, és hogy e között nincsen rés, akkor itt ez nem egy szubjektív mozzanat, hanem ez egy objektív mozzanat. Érted? Tehát ezt nem lehet így elszubjektivizálni, hogy én ezt megértem, tehát ehhez nem fér kétség. Mert ez nem a szavakon nyúlik. Tehát azt szeretném hangsúlyozni, hogy kevéssé nyúlik a szavakon. Ez mindig a testetöltésen nyúlik. Tehát az, amikor felteszem. Az, amikor bizonyságot teszek valakinek. Tehát bizonyságot, hogy van az, hogy az a valaki, tehát hogy egyszer megérti, egyszer meg nem érti meg, egyszer megérti, egyszer meg nem érti meg. Érted? Hogy megvan a kegyelem pillanata. Az, hogy az, amit mondok neki a hitvallásom alapján, az testet öl. Ez mit jelent, hogy testet öl? Ez az alapvető kérdés. Az, hogy nem vonható kétségbe. Érted? Egy szóról el lehet mondani ezt is, azt is. Igen, de így gondolkozol erről. Nagyon szép, így gondolkozunk erről. Teljesen másképpen. Na, ezt tudom, lehet, hogy barátok, szeressük egymást, gyerekeket, szeretünk el. Ezt így lehet. De mikor arról beszélünk, hogy a hitem, amire lehetek szubjektív mozzanatai, mert én ilyen ember vagyok, ahogyan életem. De a hitem, az élethitelem, a világban való tájékozódásom, azt hiszem, hogy erről szól az életem. Ez a mozzanat kétségbe vonhatatlan. Nézd meg, ha megnézzük, hát nézzük meg Krisztus életét. Nézd meg, mindaddig kétség. El lehetett mondani ezt is, azt is. Nyilván egy csomó csodáról különbözőféleképpen lehet vélekedni. Különbözőképpen lehetett vélekedni. De volt egy olyan momentum. Nekem nagyon tetszik az a pillanat, amikor maga az ott őt őrző katona szenvedésével azt mondja, hogy ez Isten fiatal. Tehát ez egy objektív. Ehhez már nem fér kétség. Na most, meggyőződésem szerint ezek az objektív mozzanatok a kegyelem általi ajándékai a hitemben. Azok az ajándékok, azok a momentumok, mikor úgy tudom megvallani a hitemet, hogy az a hitem teljesen fedi a valót, mondanám én, a valót. Mert szerintem ez a realitás. Az a realitás, amit Isten elgondolt a világról. Ugye a világ most nem hasonlít túlzottan ehhez, hát belátjuk. Viszont az a realitás. Azt mondtad, hogy persze nem idegen a valótól. Én is úgy gondolom, hogy nem idegen a valótól. Viszont az a fajta értékrend, amit itt a nagy, tehát a visszafelé tekintő ember azt mondja, hogy igen, ez nem idegen a valótól, mert hiszen végülis ez az én identitásom, ez az én életem. Viszont akkor, mikor ezzel az értékrenddel először szembesülök életemben, hihetetlenül idegen, mint Makó Jeruzsálem köhög. Olyan. Tehát az a mozzanat, az az idegenség pillanat, hogy én erről semmit nem tudok, mert egyetemben megmondottunk meg. Tehát a mélypont, hogy én, hogy Nikodémus, mit mondasz, újjászületés, mit mondasz, hogy így meg így, és akkor még leírja ennek a fiziológiáját. Teljesen idegen, nem tudja a szavakat használni. Van ez a momentum. Viszont én erőteljesen hiszek abban, hogy azoknak az embereknek az életében, akikben ennek az embereknek az életében realizáltan van jelen Jézus. Nem mint mondanám, nem mint doktrina van jelen Jézus, hanem jelen van az életében Jézus. Az egy objektív mozdanat. Tudod, mit mondanak erre az emberek, van nekem, lehetne mondani, hogy annak az emberek igaza van. Még egy nem hívő ember is azt mondja, igen, annak az ember. Miért? Mert az egy objektív mozdanat. Ott nem lehet ki. Nem lehet kétségbeveni a dolgot. Egyszerűen nem lehet kétségbeveni a dolgot. Az, ahogy a Mózes megszólalt, nem kétségbe vonták ezek azok tettek, ez nem volt jó üzlet kétségbeveni. Nem volt. Lássuk be. Tehát a zsidó népnek persze van érzéke az üzlethez, azért hallgatták meg. Tehát nem volt kétséges. Nem volt kétséges. Na most erről kellene szóljon az én életem. Hogy nem fér kétség ahhoz, hogy Isten, hogy Krisztus, hogy kegyelem, hogy bűn, hogy élet, hogy halál, hogy feltámadás, hogy egyvilág, hogy külvilág, hogy a világon működő értékrend, hogy az én meggyőződésem szerint a világ szép. Én úgy gondolom, hogy ez a világ szép. A maga torzultsága van szép. Jézus azon belemocskék. Nem maga, hogy belemocskék. Torzult, persze, üresek voltál. Azért működtem, hogy 67-et is mondtál, hogy a Föld megadta az ügyőt, megállni az ügyőt. Van az a természet irány, ami mint hogyha sokkal közelebb áll Istenhez, mint az emberi élet. Na de hát ez egy objektív mozzanat. Nem lehet, hogy kétségben, hogy a környező népek azt mondják, hogy bizony Isten népe, nincs mit a
Tehát azt akarod mondani, hogy a szubjektívum, vagyis az egyéni élmény, ha életgyakorlattá válik, akkor objektívé válik, valóságá válik. Egyébként nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy